Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet én is, és még mielőtt belekezdenék abba, amit ma elhoztam üzenetként, szeretném azt elmondani, hogy tegnap itt testvér órán több mindenről született döntés, és köszönöm azoknak, akik itt voltak. Köszönöm a támogató hozzáállást, köszönöm a jó indulatot, ami akár Józsi felé, akár felém elhangzott, és én annyira megvoltam itt illetődve, hogy nem tudtam megköszönni, úgyhogy most köszönöm meg. Egy másik dologról is beszéltünk tegnap még, ez kötődik ahhoz, amiről Józsi beszélt nekünk, arról az elhívásra, amit kapott Istentől, amit igyekszik betölteni. Tehát nem úgy gondolunk rá, mint aki nyugdíjba vonult, hanem úgy, mint akit Isten misszió munkára küldött ki és küld tovább. És ma, amikor vége lesz ennek az üzenetátadásnak, és éneklünk egy pár dicsőítő dalt, aztán kérlek, ne siessetek még el, mert szeretném megtenni azt, mi mint gyülekezet, akik ott állunk mögötte, akik próbálunk támogatólag, bázisként ott állni mögötte, mögöttük, hogy kiküldjük őket erre a missziós munkára, erre a területre. Úgyhogy ezt szeretnénk nem egy-két emberként megtenni, hanem gyülekezetként, és szeretnénk megáldani őket, hogy az a munka, amit végeznek, az legyen egy támogatott, legyen egy bővölködő, kiteljesedő, legyen egy erőteljes megmozdulás, egy olyan mozgalom, ami nem néhány ember nevéhez köthető, hanem elsődlegesen az élő Isten jó indulatához és az ő szellemének a mozgásához. Úgyhogy erre kérnél benneteket. Amiről fogok ma beszélni, annak adtam egy címet. Minden jól megy. El is tudom indítani. Nem tudom, mennyire látható, de a cím az, hogy szólj, ne hallgass. És ahogy már talán megszokhattátok azt, többször tettem ilyet, hogy próbálok némi támpontot, segítséget adni, hogy körülbelül mit érdemes figyelni ebben az üzenetben. Tehát néhány kérdést szeretnék elolvasni, és ezt, hogyha följegyzitek, vagy megjegyzitek, bármelyik jó, csak ezek alapján hallgassátok ezt az üzenetet. Az első kérdés az, hogy ki az, aki szólt? Ki az, aki szólt? A második kérdés, mi az, amit szólt? Ha ez megvan, akkor megyek tovább. Nem lesz már sok kérdés. A harmadik kérdés, miről győzte meg azt, akinek szólt? És az utolsó kérdés pedig, talán következik az előzőkből, ma téged miről győz meg az, aki neked szól? Szerintem ez a legfontosabb kérdés, úgyhogy ezt még egyszer elmondom. Tehát ma téged miről győz meg az, aki neked szól? Szeretnénk Isten igéhez menni, és az Abcsel 18-ból fogok felolvasni majd egy szakaszt. Egyébként ki is lesz vetítve mögöttem. Tehát ha is nálad most a Bibliád, akkor látni fogod, és talán is fogjuk tudni olvasni. Az első versek így kezdődnek. Ezek után Pál eltávozott Aténból, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Eddig ez a szakasz, aztán majd folytatom. Miről szeretnék beszélni, az Istennek egy embere, egy Istennek engedelmes ember, akit Isten valahogyan vezet. Az előző állomás, ahova Isten vezette, az Atén volt. Talán ismerjük a történetet, és sokan úgy értelmezik azt az aténi beszédet, hogy Pál nem talált meghallgatásra, és mintha ez egy vereség lett volna. Aztán nagyon nem biztos. Isten őt tovább vezette egy következő helyre. Tovább vezette egy olyan helyre, ahol volt egy zsidó közösség. Ez volt Korintus. És Emellett a zsidó közösség mellett azért nagyon sok dolog volt ebben a városban, nagyon sok istentelenség. Isten azonban olyan emberekhez vezette, akik ebbe a városba települtek, talán nem is sokkal korábban, mint Pál. Hasonló volt a mesterségük, keresztények voltak, és befogadták Isten szolgáját. Együtt dolgoztak, és sokat beszélgettek arról a hitről, amit Pál hirdetett, amit ő képviselt. Aztán így folytatódik tovább az Isten igéje. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Tehát ebből a szakaszból és összekapcsolva az előzővel azt látjuk, hogy ennek az embernek, Isten küldöttének van egy munkája, van egy foglalkozása, nem akar terhére lenni azoknak, akik befogadták őt, azonban megragadja a lehetőséget arra, hogy amikor alkalom van, amikor a gyülekezet közösségében ott lehet lenni, ott van. És nem úgy van ott, mint egy jöttment, mint egy vándor, hanem úgy van ott, mint akiben él az a hit. Él a Jézus Krisztusban való hit, amit hirdet, amit képvisel. Azt olvassuk, hogy vitázott. Azt olvassuk, hogy úgy képviselte a hitet zsinagógában, azok között az emberek között, és mások között is, hogy tudott mellé hozzákapcsolni érveket. Érdekes belegondolni abban, hogy zsinagóga, mint épület, milyen szerepet töltött be az akkori, ottani zsidóság életében. Tudjuk azt, hogy a zsinagóga az nem egy templom. Még ha díszes, még ha van kupolája, vagy esetleg tornyai, de nem egy templom. Ezért a zsinagógában nem volt csend. Volt rendje neki, volt rendje annak a fajta istentiszteletnek, ami ott történt, de nem volt benne csend. Oda imádkozni gyűltek össze zsidók. Az imádság helye, az imádság háza volt. Egy olyan hely volt, ahol a törvényt felolvasták, és annak mentén imádkoztak. Voltak imák, amiket csak Jeruzsálem felé fordulva mondtak el, és ahol ma gyakorolják ezt, mindig így teszik. Jeruzsálem felé, vagy kelet felé fordulva mondják el, gondolva arra a helyre, amire Isten azt mondta, hogy az az én házam. És amiért érdekes az, hogy ebben a házban nem volt csend, az azért, mert ez volt a közösségnek a központja. Ez volt az a hely, ahol összegyűltek az emberek, és nem csak azért, mert hasonló vallásos érzületűek voltak, hanem mert ezen a helyen számíthattak egymástól segítségre is. Elő lehetett áthozni a közösségben olyat, ami nekem problémám, és találhattam rá megoldást. Volt, aki segítsen. Volt, aki támogasson. Hát egy olyan hely, ami egy központ, egy középpont. A közösség, az adott városban élő zsidó közösségnek a közösségi háza, a közösségi központja. Nem csupán a vallási életnek egy dísze, vagy egy szimbóluma. Amellett, hogy az imádság háza volt, amellett a tudás és a tanulás háza is volt. Egy olyan hely volt, ahol lehetett tanulni Isten igéjét. Lehetett róla beszélgetni. Lehetett kibontani, kifejteni, lehetett magyarázni. Lehetett beszélgetni róla, lehetett vitázni róla. Lehetett meggyőzni egymást Isten igéje alapján, Isten igéjéből. Tehát egy hely, amely a közösség központja. Egy hely, ahol ez az ember, Isten küldötte, áll, bizonyságot tett, és hirdette, hogy Jézus a Krisztus. Aztán a következő vers azt mondja, hogy Apcsa 18.6. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta a ruhájáról a port, és ezt mondta nekik, véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Alakult tehát úgy az ő életében is, hogy azt mondták neki, hogy figyelj, nem szeretnénk téged itt látni többet. Olyan dolgokról beszélsz, és úgy közelíted meg, ami számunkra nem kedves. És hogyha erre gondolunk, erre a helyzetre, és arra, amit Pál tesz, akkor talán nagyon hamar eszünkbe jut az, ahogyan Jézus kiküldött tanítványokat. Elolvasom ezt a szakaszt a Máté 10-ből, Máté 10:12-14. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a háznépét, és ha a háznépe méltó, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg beszédeteket, menjetek ki abból a házból, vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. Akkor, amikor Jézus tanítványait küldi el, és arra kéri őket, hogy hirdessék a békesség üzenetét, akkor ezt bízza rájuk. És Pál lényegében ehhez ragaszkodik. Nem megsértődik azon, hogy őt elutasították, hanem megteszi azt, ami benne volt a tanítványok hagyományában, abban, ahogyan képviselni kell és hirdetni kell a Krisztusról szóló üzenetet. És mindjárt utolérem magam, mert köszönöm. A következő versek pedig 7-8-as vers így hangzik. Ekkor eltávozott onnan, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Crispus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban, egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek. Nekem ez úgy tűnik, és nem belemagyarázni akarom, hogy kidobtak az ajtón, és bemászok az ablakon. Beköltözök a mellette lévő házba. Itt vagyok, a középpontba, és ugyanúgy lehet jönni, lehet kérdezni, lehet vitázni. Itt van az ajtó. Ha oda nem engednek be, akkor itt leszek, és itt megtaláltok. Akkor itt fogunk beszélgetni. Akkor innen fog az evangélium hirdetve lenni, kimondva lenni. Hát olyan embernek ismerem meg ezen keresztül Pált, aki nem mondta azt, hogy hát elzavartak, elküldtek, megyek tovább. Nem fogadták, hát akkor én ezt az egészet föladom. Sokkal inkább olyannak, akiben sokkal erősebben élt az, hogy az a közösség, ami Isten népe, abban a közösségben Jézus Krisztus Úr legyen. Abban a közösségben valóban Jézus legyen a király. Ő legyen az, aki meghatároz mindent. Ne különféle rendek, vagy szabályok, hanem Krisztus. Az, akit Isten odaadott üdvözítőül és szabadítóul minden ember számára. Azután a következő vers így néz ki, vagy versek. Az Úr egy ilyen látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Annak ellenére, hogy egy erős ember, egy üdvözítéstudattal rendelkező ember döntéshoz, és azt mondja, ha kidobtak engem innen, akkor én megtalálom azt, hogy hogyan hirdessem az evangéliumot. Annak ellenére, vagy inkább amellett, oda jön hozzánk közel Isten, és megerősíti. Azt mondja, hogy ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Tehát azt mondja, hogy semmi se akadályozzon meg abban, hogy amit elkezdtél, azt folytasd. Semmi se akadályozzon meg abban, hogy amit rád bíztam, azt neked el kell mondanod, ne akaszhassa ezt meg semmi. Amit elhangzik, az nagyon hasonlít ahhoz, amit Jeremiás próféta elhívásánál olvasunk, a Jeremiás 1.7-8-ban. Ez most nem lesz kivetítve. Jeremiás mondja ezt. Az Úr azonban ezt mondta nekem, nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. Elhívás, küldetés, bátorítás. Bátorítás a félelmekkel szemben. Bátorítás az aggályokkal szemben. Bátorítás azzal szemben, ahogyan magamat lebeszélem arról, hogy mondjam és hirdessem és képviseljem azt, amit Isten rám bízott. A kérdés az, hogy ez hol érint bennünket. Van egy szakasz, ami talán már több egyére kerül elém, és nem fogom az egészet olvasni, a Malakiás 3-ban van megírva. 7-től 10-es versek. És hogyha elolvassátok, ha följátok magatoknak, olvassátok el. Elhangzik benne egy panasz Izrael-el szemben, és egy ítélet. Nem csak ítélet van benne és panasz, hanem van benne egy ígéret is. És van benne egy felszólítás, egy buzdítás arra, hogy hogyan próbáld meg Istent. Mit ott olvasunk, ott pénzről van szó, tizedről és felajánlásról. El is olvasom a Malakiás 3:10-et. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elég a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elhívás, parancs, add oda az, ami Istent illeti meg. Itt tizedről és felajánlásokról van szó, olyan dolgokról, amelyek törvény szerint jártak Istennek. Mi pedig keresztények, pedig azok az emberek, akik odaadtuk az életünket Istennek, és tudjuk, hogy számára vagyunk elkülönítve, mi azt mondtuk, hogy odaadunk neked mindent. Odaadjuk a kezeinket, a lábainkat, a szívünket, a szánkat, mindent. Odaadunk mindent, amit téged illet meg. És amit odaadunk egyszer, azt meg kell, hogy erősítsük, és nem vonhatjuk vissza. Függetlenül attól, hogy milyen dolgok vesznek bennünket körül. Mi az, ami elbátortalanít. Ma szabadon lehet hirdetni az evangéliumot. Ma el lehet hívni bárkit, egy gyülekezetbe, vagy éppen egy házi csoportra, vagy magunkhoz, és lehet beszélgetni. Nem fognak érte elvinni, nem fogják azt mondani, hogy hát te most mégis ezt hogy gondolod, de ma szabadon lehet tenni. És szeretném arra bátorítani a gyülekezetet, és saját magamat is, mert nem tőlem független, vagy rajtam kívülálló dolog, hogy amit Isten rád bízott, ezt kérlek tedd. Amit Isten használni akar a forrásaidból, azt szabadíts föl a számára. Érjen meg nekem, érjen meg neked, érjen meg mindannyiunknak annyit Isten országa, hogy tudjon használni bennünket. Bármire van szüksége. Ha a pénzemre, akkor azt. Ha a kapcsolataimra, akkor azt. Ha a számra, akkor azt. Ha a fizikai segítségre, a kezeimre, a lábaimra, bármire, akkor azt. Engedd, hogy használjon Isten. Ne félj. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Gondolom, hogy ma reggel és ebben az évben ezt üzeni nekünk Isten. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. És elolvasom még azt az utolsó verset, ami ki van írva, ami következménye lett a bátorításnak. És a 18-11 ott is maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét. Bátorságot merített Pál azokból a dolgokból, amiket Istentől hallott. Legyünk azok az emberek, hiszen azok vagyunk, akiket Isten elhívott, küldött, akiket használni akar. Legyünk így áldottak. Amen.